Murinai Angéla, amikor feltámad a szél című megrendítő szép könyvében fia és férje elvesztéséről írt. A tragédiák után 2018-ban úgy érezte, nincs maradása Magyarországon, az életét kilátástalan, úgyhogy egy új kezdet reményében Németországba költözött két nagykamasz fiával. Nyelvtudás és támogató háttér nélkül azonban rettentően nehéz megkapaszkodni egy idegen országban. Az Ich bin aus Ungarn, Magyarországról jöttem című új könyve a kivándorlás viszontagságairól szól, de talán még inkább arról, miként őrizhetjük meg méltóságunkat minden körülmények között. Murinai Angéla rendkívül őszintén nyíltan ír, és mivel érinti azokat a témákat is, amelyekről évek óta publikál, hiszen nőpolitikával, társadalomkritikával foglalkozik a blogjában, ezért a könyve jóval túlmutat saját történetükön. Induljon a beszélgetésünk most onnan, miként jött létre ez a könyv.
Bármilyen furcsa hangzik, ez gyakorlatilag az első megírt könyvem volt 2019-ben, akkor egy első nekirohanásban én ezt a könyvet megírtam, és letettem pihenni. És néhány hónap múlva kopogtatott be, amikor feltámad a szél, és teljesen elvonta a figyelmemet, és akkor én megírtam azt a regényt, majd közben jött egy felkérés, hogy írjam meg azt az esszékötetet, ami azóta szintén megjelent.
És amikor a tíz ezek... oka maharagra.
Igen. És akkor, amikor ezek a könyvek elkészültek, akkor gondoltam, hogy akkor visszatérek ehhez a könyvhöz. Nyilván ez még akkor egy nagyon nyers szöveg volt. Ráadásul eltelt majdnem két év, ami azt jelentette, hogy mindaz, amit akkor leírtam, ez még kibővült, és más értelmet kapott. És akkor egyszer azt kezdtem el érezni, hogy ez nem az én történetem, hanem ez a gyerekem története. Az az ő felnövekvésének a története, és ezzel együtt pedig közben a kapcsolatunk is átalakult. És amit én sejtettem, ahogy ők növekedtek, mindig azt éreztem, van egy ilyen mondás, hogy addig, amíg a szüleid élnek, gyerek maradsz. De én ezt nem gondolom. Én azt gondolom, hogy van egy pont, ahol át kell értelmeznünk a viszonyunkat, és akkor vagyunk jó helyen, ha egyszer csak úgymond nagykorúsodik a kapcsolatunk, és örökké persze a gyerekem lesz, de mégis valamiféle felnőttebb kapcsolódás alakul ki közöttünk, és egyszer csak rádöbbentem, hogy ez közben megtörtént. És ennek fényében kellett az egész könyvet újra dolgoznom, amire nem túl sok időm volt, mert a kiadom azt mondta, hogy oké, fussunk neki, kell a szöveg, 3 hónap múlva kérjük a véglegest. És én néztem, úristen, de mindent át kell benne írni, át kell értelmezni az egészet. És akkor indult az, hogy elkezdtünk Ákossal interjúzni, mert ő neki bár vannak csodálatos gondolatai, és nagyon tetszik, ahogy a világról gondolkodik, tehát még az interjúk hagyján, de hogy az összes beszélgetésünknél, ha nem átallottam volna, bekapcsoltam volna a hangfelvevőt, mert mikor úgy neki fekszünk, akkor nagyon különleges gondolatok jönnek belőle, sokat tanulok tőle. És utána én ezeket a interjúkat dolgoztam bele a könyvbe, igyekezve tartani azt, hogy ne hassa át teljesen az én stílusom, hanem hogy megtartsam azt, ahogyan ő mesélt ezekről a gondolatokról. Úgyhogy így született végül a könyv, ami tulajdonképpen az első regényem, csak várnia kellett arra, hogy egy méltó befejezést kapjon, vagy egy méltó kikerekedést. És ez azért is érdekes, mert akkor, amikor először írtam, még nem tudtam. Tehát, hogy éreztem, hogy oké, jók a történetek, de hogy mit akarok én ezzel mondani? Hol van ennek a veleje? És most 2022-ben meglett a veleje.
A kiinduló pont a könyvedben az, hogy egy édesanya elindul Magyarországról a két fiával Németországba, hogy ott letelepedjenek. Nincs visszafordulás, nincs hátraharc. Egyszerűen azt gondoltad, hogy csak ott tudtok új életet kezdeni. Miért? Azt elmeséled?
Ez nekem nem új gondolatom volt, tehát, hogy mi nagyon sok éve, ma már úgy mondom, hogy 10 évvel ezelőtt, akkor még csak 7 volt, vagy 6, mi egyszer ennek nekiindultunk. Akkor még nem tűnt úgy az országban, hogy majd egyszer ilyen is lesz ez az ország, de azért, aki egy kicsit látta a folyamatokat, a politikát, gondolkodott, az azért úgy láthatta, hogy nem biztos, hogy afelé haladunk, amit mondjuk az én mentalitásommal jónak nevezhetünk. És akkor mi nekiindultunk, mert hogy akkor a férjem már kint dolgozott, volt egy társa, akivel együtt dolgozott, és hogy na, a két család összefog, és akkor indulunk. És akkor én hónapokig terveztem is ezt, meg fölkészültünk rá, csak az utolsó pillanatban a férjem visszalépett, és azt mondta, hogy nem. nem megyünk sehova. Hát én ebbe egy hangyányit belehaltam akkor, de nem volt mit csinálni, hát nem tudtam mit csinálni.
Meg, de
hát
miért döntött így?
Ez a mai napig nem tudjuk. Uh-huh. Szerintem megriadt, vagy nem tudom, vagy annyira lokálpatrióta volt, nem kaptam erre választ, ami még fájóbbá tette, hogy de hát miért? Mikor én már bejelentettem az iskolába, hogy akkor évvégén kilépünk, és akkor lakást bérlünk, és mi megyünk. És aztán teltek voltak az évek, de az én fejemből ez nem ment ki. Ugye én éltem Máltán is, akkor volt egy ilyen terv, hogy a barátnőmmel Angliába megyünk, bentlakásos ápolónak, közben a férjem hazaköltözik a már nagy fiainkhoz. Szóval, hogy ez mindig ott volt, hogy valamit, hogy a fiúknak, de leginkább tényleg a fiúknak, hogy lássák, mi az, hogy demokrácia, lássák, mi az, hogy szabad ország, szabad oktatás, hogy milyen jó lenne, és kinyitni a világot. És akkor aztán az életünk ugye úgy alakult, hogy a férjem meghalt, amikor ő már beteg volt, pont az a régi család visszajött az életünkbe, hallották, hogy nincs jól, megkerestek minket, kerestek, biztattak, mit segítsünk, Angéla, hát ott vagytok a világ végén. És amikor aztán a férjem meghalt, akkor mondtam, hogy na most segítsetek, és akkor most indulunk. És valójában nem is gondolkodtam sokat.
Hány éves volt akkor Ákos és Peti, a két fiad?
16 múlt az Ákos, 17 mondjuk inkább, és akkor a Peti meg ugye másféllel kevesebb, ő akkor a középiskola első osztályát végezte.
Ez azért fontos, mert te tudsz alkalmazkodni, hiszen te döntöttél. Te tudod, hogy ez jobb lesz. Hosszú távon lesz jobb. Nyilván rengeteg Igen. probléma akad. De vitted a két gyereket, akik nem feltétlenül érezték úgy, hogy ez biztos, hogy jó, bár támogattak ebben a döntésedben, nem? Csak nekik a beilleszkedés nem olyan egyszerű már ebben a korban.
Ebben a korban nagyon nehéz a beilleszkedés. Ez különösen fájt, mert végig az volt bennem, hogy na hát, ha annó kijövünk, hogy ez most hol tartanánk, mi volna. Egyébként azóta beszéltem olyanokkal, ottani magyarokkal, akik az én történetem, amit én beszéltem a mi életünkről, ez mindig úgy, hogy az őszintesség őszintességet szül, és amikor én beszéltem arról, hogy miken mentünk keresztül, akkor megnyíltak, és kiderült, hogy ez nagyon-nagyon sok család megszenvedte azt, hogy a már nem kicsi gyerekét kivitte, aki elszigetelődött, elhúzódott, szomorú volt.
Itt maradtak a barátok.
Nagyon-nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy örök nyomot hagy. És mi nálunk pedig az volt, hogy két különböző fiatalról beszélünk, az egyik egy nagyon extrovertált, aki otthon a szupersztár, az imádott, a gigoló, most jó értelemben, és a legfőbb eszköz a nyelv, hogy beszél, hogy mosolyog. A másik fiam pedig egy introvertált, aki köszöni jól el van, ráadásul egyszer már volt kint Németországban néhány napot az apukájával, és onnan úgy jött haza, hogy Németország a csoda. És amikor én bejelentettem, hogy fiúk, bocs, nem tudok érdeklődni, hanem azt kell mondjam, hogy ez lesz, és ezt fogjuk csinálni, és bíznotok kell bennem, akkor az egyik őjük megrettent, és a másik ők azt mondta, hogy mikor pakoljam a bőröndöt, már mehetünk is. És ez végigvonult utána, tehát hogy az első megérzés okés volt. Ákos nagyon sokat beletett ebbe, nagyon igyekezett megfelelni, nagyon szépen megtanulta a nyelvet, és minden helyzetben oda tette magát, hogy akkor illeszkedjem.
Ákos, aki megrettent.
Igen, de nem szerencsésre jöttek össze a találkozások, nem került olyan közegbe, amiben otthonosan tudott mozogni, és ugye a legfőbb eszköze sokáig nem volt meg. A nyelv nem tudta megmutatni magát, emiatt ugye egyre inkább begubózott, egyre nehezebb volt neki, és akkor Magyarország egy ilyen...
Ilyen vágyott hely, vagy ilyen
nosztalgikus érzés. Ilyen vágyott hely, megszépült, mm-hmm. egy ilyen, jaj, de biztos, hogy jó.
Ott jobb lenne.
Jó. Igen, mm-hmm. mégiscsak jobb lenne. És valahányszor hazajöttünk, mindig megbizonyosodott, hogy nem. Mert ő azért egy tájékozott, tehát olvas, híreket néz, amikor hazaértünk, nyitott szemmel járt, és mindig jött egy pofon, hogy nem. Nem. És akkor ez egy nagyon fájó, de ezt én is megéltem. Miközben a másik gyerekem addig, amíg COVID lezárás volt, tehát a magány még erősebb lett, addig, amíg nem beszélte jól a nyelvet, addig, és akkor ő bebújta a maga kis kubójába, és akkor várta jobb időket. És itt van a következő példa, most elment egy mediterrán országba, és így megcsinálta.
És jól van.
És igen. Nagyon jól van.
Ez az ő közege, úgy tűnik.
Úgy szoktam mondani, hogy ilyen mediterrán lélek, akinek ez a típusú mentalitás, meg időjárás, meg napfénytelenség, meg nem tudom mi, ez nem volt oké. lehet, hogy nem is vele volt a baj, csak nem a helyén volt.
Hát vagy most annyi idős. Ákos, azért ez egy kritikus időszak, igen, amikor te kivitted őt. Igen. Tehát ha itthon maradtok, sem biztos, hogy könnyű mindazzal, amit ő megélt, és erről muszáj beszélnünk, hiszen a könyvben is szó van arról, hogy ő nem szeretett megnyílni mások. Tehát próbált barátokat szerezni, de inkább rájuk volt kíváncsi, és ő nem szívesen mesélt arról, hogy ő neki mi mindent kellett földolgozni az élete során, és most, hogy 21 éves, megtalálta magát, nem lehet?
Hát erről egyikünk se szeret beszélni. Mm. Ez egy ilyen furcsa kettősége a dolognak, hogy én megírtam könyvben, ami a lehető legnagyobb kitárókozás, de például itt kint Németországban a kollégáim, az ismerőseim nem nagyon tudják az én történetemet. És a könyvben le van írva, hogy Ákos sem szívesen osztja meg, és ez is ért ő benne is, eleinte azért nem osztotta meg fiatalabbként, mert nem akart, hogy a sajnálat legyen vele kapcsolatban a döntőérzés. Most pedig azért nem, mert sajnálja azokat, akiknek meg kell birkozni ezzel.
Hogy elvesztette a bátyját, és aztán az édesapját, igen, és hogy mindenki gondol valamit.
Igen. Tehát, hogy ez ilyen érdekesen átalakult, hogy őket kíméli attól, uh-huh, hogy azzal kelljen megküzdeniük, hogy most akkor hogyan viszonyulhatnak ő hozzá, hogy mit élhet át ő, hogy nagyon érdekes ez.
Uh-huh. És de akkor, ez egy biztonságot adott neki, nem? Hogy ő ezt elzárta kifelé, nem mondta.
Hát ez egy látszott biztonság volt, igen. Aztán uh-huh, ez beszedte az árát.
Milyen váratlan kihívások elé állított téged ez, hogy egyedül eltartani két gyereket, mert iskolába járni és nyelvet tanulniuk kellett, tehát még plusz fizetés nem jött.
Sok mindenre nem számítottam, azt úgy nehéz lenne meggondolni, hogy mi az, amire biztosan uh-huh, nem számítottam. Persze voltak nehézségek, amik máshogy is előállhattak. Hát ez egyik nagy trauma az volt, amikor azt gondoltuk, hogy akkor az iskolának itt vége van. Több hónapig tartó stresszt okozott.
Nem, mert fölvették őket, mindkettőjüket valahová, de egy hatfős osztályba, igen, ahol bevándorló családok.
Igen, ami nem akart működni, és akkor így bejött az évvége, és úgy gondolták, hogy jó, hát akkor ezt fejezzük be. Hm. Csak hát ez egy bevándorló családnak az, hogy hirtelen a gyerek nincs iskolában, mikor még azt se dolgozta föl, hogy fog ő leérettségizni valaha is, mivel a bolond anyja kivette az iskolából. Ez egy ilyen nagyon traumatikus élmény volt, és aztán utána, amikor ugye még a rendőrségen is kikötöttünk egyszer, meg bírósági tárgyalás, tehát... Hogy
de ez egy közlekedési ilyen probléma miatt, ami közlekedés indokolatlan volt tulajdonképpen.
Igen, igen. De hogy még ráadásul külföldön kell életemben először megélni azt, hogy akkor megvádolnak valamivel, amire azt gondolom, hogy el sem követtem, és hogy abból majd mi lesz. Szoktam mondani a történeteinknél, hogy ha nem ezt az életet élem, hanem mondjuk stand-upos leszek, ezeket úgy tudnám előadni, hogy így mindenki kacagjon rajta, mert ezek morbid, abszurd történetek időnként, pedig akkor volt, hogy sírtam. Akkor nagyon nehéz volt. De mondjuk ez is egy segítség, ha utólag legalább az ember mókásnak gondolja.
Mi volt a helyzet a munkakereséssel? Milyen típusú munkákat tudtál vállalni? Mert az látszott, hogy annyira elszánt vagy, hogy azt akartad, hogy csak legyen munkád, legyen biztos bevétel, nem kímélted magad.
Én nem gondoltam soha, hogy az élet történései esetleg, ha fonalra fűzzük őket, akkor olyan mintát rajzolnak, amit mondjuk, ha A-ból eljutok a B-be és visszanézek, akkor azt mondhatom, hogy de hát az élet engem erre fölkészített. És hasonlót én a Szélbe már megírtam, amikor arról írtam, hogy utólag azt láttam, hogy annyiszor szólt az élet, meg a halál, hogy állj meg, nem jó fele mész, meg annyi olyan trauma ért az azt megelőző években, mindig nagyobb, 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 és amikor eljött az igazi végső trauma, akkor nem akkorát kellett ugranom, hanem már megszoktam azt, hogy traumákat kell megélnem. Ez így kicsit ilyen furán hangozhat. És itt is azt éreztem, hogy az egész életem úgy zajlott, hogy nekem nagyon sokféle munkám volt, és nagyon sokszor átképeztem magam. Alapjában én egy pedagógus vagyok, de én dolgoztam gyerekvédelemben, nem volt egyszerű, nagy kamaszfiókkal. Évekig dolgoztam egy kirándulás szervező céggel, ahol gyakorlatilag az év egészében hatalmas csoportokat kirándultattunk mindenféle az országba is, akár külföldre is. Én egyszer megtanultam otthon a gyes mellett azt, hogy műkörmös legyek, akkor azt is dolgoztam egy darabig, akkor volt olyan, hogy elkezdtem egy vállalkozást építeni, és megtanultam egy nagyon fontosat, és ez az, hogy hogy bármikor fel lehet állni, bármikor lehet váltani, és hogy nem leszek kevesebb. Tehát, hogy nem kell azért, mert nekem valaha volt egy diplomám, meg egy másik, ettől még, ha az élet mást hoz, lehet méltósággal csinálni. És ennek itt én nagyon jó hasznát vettem. Hogy én úgy tudom azt a szállodát kitakarítani, hogy én tudom, hogy ki vagyok. És tudom, hogy miért csinálom. És ez tud adni egy olyan tartást, hogy az ember átvészeli. Sőt, még majdnem büszke vagyok rá, hogy én képes vagyok erre. És ez nagyon jó. Ez nagyon jó olyankor, amikor túl kell élned. Hát most már ott kint vagyunk, most zárjuk majd ősszel a negyedik évet, én nem tudom, a hetedik munkahelyemen vagyok, vagy a nyolcadikon. És a könyvbe írtam egy ponton azt, hogy én már nem fogok tanulni, már én itt úgysem építek karriert, ami rám ragad, jól van, oké. Na, ezt leírtam, elment a kiadónak, és utána jelentkeztem egy online képzésre, tehát ebbe az idős gondozásba igenis fogom magam képezni, azért, mert akkor több lesz a bérem, meg lesz egy igazolványom, tehát, hogy egy magasabb szinten tudjam ezt csinálni. Aztán lehet, hogy akármikor meg odébb állok, ott hagyom, majd jön jobb. Viszont ezt akkor tudjuk csinálni, ha akkor lehet így gondolkodni, ha a munkámon kívül is vagyok valaki. Mert mind vágyunk arra, hogy kiteljesedjünk, hogy el tudjunk magunkról mondani valamit, hogy ki vagyok én. És ha ma megkérdezik, ki vagyok, akkor hát lassan alakul át, hogy merjem azt mondani, hogy író, de elsősorban pedagógus. És azt gondolom, hogy ez például összefügg. Én itt is, a neten is. Én nekem mindig az van, hogy tanítok valahol. Osztom az észt, aztán valaki meghallja, valaki nem.
Tapasztalatot adsz át, és egy szemléletet is, és ez szerintem nagyon fontos. Ha például csak a nő helye a világban témakört nézzük ebben a könyvben, ez is bőven benne van. Mi mindent írsz le, ami ott Németországban ért téged, mint egyedülálló nőt?
Először mondom azt, ami a jó, hogy egyáltalán azt elgondolni, hogy egy egyedülálló nő két kamasz fiúval, akik már annyit esznek és úgy öltözködnek, hogy gyakorlatilag felnőttnek számítanak, tehát én tulajdonképpen kettő felnőtt ember tartottam itt el Németországban, és hogy ezt meg tudtam tenni egy 100 órás munka mellett. Azért, mert úgy gondoskodott rólam az állam, és úgy becsülte meg az én gyerekeimet, meg az én anyaságomat, még úgy is, hogy csak bevándorló vagyok. Annyi minden segítséget kaptam, hogy normális színvonalon tudtunk élni, és egy lakást tudtam bérelni.
Németországban.
Ezt nem tudom, hogy itt hány özvegy és elvált nő mondhatja el magáról. Ez például nagyon jó volt. Akkor sokat írok arról, hogy mennyire szabadon élhetek az utcán, vagy a munkahelyeken. Hogy például a sporttal, hogy sokat vagyok innen a szabadban, biciklizek, görkocsolyázok, járkálok, és hogy nem érnek atrocitások, amiket itthon megszoktam.
Ilyen beszólások?
Beszólások, rámdudálás, ijeszgetés az útszélén, ami nekem például mindig teher volt, mert amúgy is elég ijedős vagyok. Ami negatív, hogy azért itt is, tehát nyilván itt is van, de minden előítélet nélkül azt kell mondjam, hogy ami ért kellemetlen élmény férfiaktól, az mindig valami macsó országból. Tehát, hogy volt udvarlom a déli világból, volt magyar, volt lengyel, ezzel együtt nagyon sok német férfivel beszéltem, akikkel pedig egyáltalán nem volt olyan élményem.
Tehát, hogy mind azt gondolták, hogy egy egyedülálló nő mellé feltétlenül kell egy férfi.
Persze.
És
igen. Abszolút, hogy az préda, szerintem a mai napig nem értik, hogy ez miért jó az, hogy egy nő egyedül van.
Ákosra visszatérve, nem leplezel semmilyen problémát, hogy egy anya hogyan küszködik, saját magával időnként jól gondoltam, nyilván vannak bizonytalanságok, és hogy mondtad, hogy az Ákossal interjúztál, és úgy írtad meg ezeket a részeket, mennyit engedett ő megmutatni, hogy ezért ő mit próbált, hogyan próbálta az ő saját belső szorongását, vagy feszültségét oldani, hogy ti azzal családilag hogyan tudtatok megküzdeni, mert szerintem az is példaértékű, ahogyan te ezt kezelted, amikor ő nem a megfelelő irányba indult, tehát amikor szerhez nyúlt.
Azért tudtam erről írni, mert ez egy olyan probléma, amin remélem, hogy túl vagyunk. Egy élő fájdalmas sebről szerintem nem lehet írni. Tehát, ha gyerekemnek most ez egy élő gondja lenne, és én azért rágnám a körmömet, hogy ő szerhasználó-e, vagy sem, vagy hol tart ezen az úton, akkor nem mernék erről írni. Az viszont felszabadító volt, és szerintem neki is felszabadító volt, Bár voltak erről beszélgetéseink, és volt olyan időszak, amikor azt mondta, hogy hát nem, mert szégyelte, hogy
ezt ne
hogy gyenge volt. És utána, ahogy haladtunk előre, és erősödött meg lélekben, és újra és újra beszéltük, akkor eljutott arra a pontra, amit én is gondolok, hogy az, ahogyan túllépett, az, ahogyan fiatal férfi létére segítséget mert kérni, és amit ezáltal kapott, az az erő, amit ő mutatott, és rendbe rakta magát, ez igenis beszél az embereknek, és hogy ezért talán érdemes másodszor is odaadni magunkat a második könyvben. Én azt gondolom, hogy az önéletrajzi történetek csak önmagukért leírom, annak nincs értelme. Ezek akkor beszélnek, hogyha a történeteddel el tudsz olyat mondani, ami másnak is ad. De ahhoz oda kell adni magad. Hála Istennek, hogy nem kellett egy teljes könyvet arra áldozni, hogy az ő kálváriáját megjárjuk, hanem ő gyakorlatilag belépett egy ajtón, és még időbe visszafordult, és ez egy rövid szakaszon le tudtuk írni. Ez egy óriási szerencse volt, és nagyon rossz vége is lehetett volna. De ez megint egy nagyon szép volt, és az is ilyen halványan előjön, hogy mekkora segítség volt nekem az, amit a rendőröktől kaptam, amit a szervektől kaptam, az az ítéletmentes odaállás, amikor nem én vagyok a rossz anya, az elhanyagoló anya, a gyerekem nem egy szarházi, hanem így állnak a rendszer részébe, hogy mi történt veletek, és mit tudunk tenni értetek. És nyilván a büntetés az büntetés, de emellett pedig ő kapott ott segítséget, meg ifjúságvédelem, meg mit tudom én, és így együtt, nem egyedül kellett mindennel megküzdenem. Arra pedig mondjuk ez a történet ott jó volt, hogy ő is végre azt mondta, hogy szembe kell néznem a démonjaimmal. Máshogy nem lehet.
Murinai Angélával beszélgettünk Ich bin aus Ungarn, Magyarországra jöttem című könyvéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg.